Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Amint arról a felkonferálásban is szó volt, már egykoron halálközel élményekkel, ezeknek a vizsgálatával foglalkoztam szerte az országban. Sok-sok olyan embert kerestem, akinek volt ilyen tapasztalata. A saját kérdéseimre, saját kételjeimre igyekeztem válaszokat találni akkor, amikor felkerestem ilyen embereket. Nagyon sokat tanultam tőlük. Hasonlóképpen nagyon sokat tanultam azoktól a haldoklóktól, akikkel a Magyar Hospice Alapítvány orvosaként találkoztam. Az utóbbi időben elsősorban gyászolók segítésével foglalkozom, és nagyon sokat kapok és tanulok én magam is ezektől az emberektől. Nem csak én segítek tehát nekik, hanem ők is nagyon sokat adnak nekem. Többek között abban is, hogy beszélnek arról, hogy mit jelent számukra az, ami történt velük. Mit jelent számukra a halál, és mit jelent számukra az élet. A két témakör talán nem is annyira távoli egymástól, mint ahogyan első pillanatra gondolnánk, és ahogyan ezt Polccal ennek az írásaiból mi magunk is ismerhetjük. Ennek a témakörnek, ennek a területnek az egyik legismertebb hazai képviselője volt Polccal, aki a közelmúltban halt meg. Nagy tisztelettel emlékszem rá magam is, ezt az előadást az ő emlékének is szentelem. Alennek a sírján egy olyan felirat van, amely férjének, Mészöly Miklósnak az egyik írásából származik, mégpedig a következőből: egy tájba lépek ki, ahová a másik nem követhet, de azért még változatlanul itt vagyok köztetek, sőt, még csak most kezdődik minden. Ez utóbbi sor, sőt, még csak most kezdődik minden, ez található Alen és Miklós közös sírhelyén. Eléggé meglepő ez a gondolat első ránézésre. Minden a halállal kezdődik? Általában a halálról úgy gondolkodunk, hogy a halál az mindennek a vége, mindennek a befejezése. De hát vannak, akiknek más az elképzelésük erről. Azok a képek, elképzelések, amelyek a fejünkben élnek a halálról, számunkra elég egyértelműnek és bizonyosnak tűnnek. Ugyanakkor viszont más emberek ettől teljesen eltérő módon gondolkodnak. Manapság például jó halálnak a hirtelen halált tartjuk. Ha megkérdezzük a legtöbb embert, akkor általában olyan válaszokat kapunk erre a legtöbbektől, hogy az a jó halál, ami váratlan, gyors. Pedig valójában ma is vannak még sokan, akik imáikban, talán oda sem figyelve már pontosan arra, hogy mit is jelent az, amit ilyenkor mondanak, azt mondják: a készületlen, váratlan haláltól ments meg, Uram, minket. Hiszen hosszú-hosszú időn keresztül ez volt a legszörnyűbb halál, nem? Az a halál, amire nem lehetett készülni, amikor nem lehetett elköszönni a hozzátartozóktól, lezárni az életünket, amikor lelkünk úgymond felkészületlenül került a Teremtő elé. A régi emberek számára ez volt a legszörnyűbb halál, nem? Manapság természetesnek vesszük például azt, hogy az emberek többsége kórházban hal meg. Nem is olyan régen ez egyáltalán nem volt így. Gyakorlatilag majdhogy nem senki nem halt meg kórházban. Ki halt volna meg? Talán a paraszt emberek százezrei? Nyilvánvalóan nem. Őket nem vitték be, és nem mentek be az akkoriban még ispotályoknak nevezett épületekbe. Vagy akkor a gazdag emberek? El tudjuk képzelni egy Eszterházi grófról, hogy halála közeledtekor ott hagyja a kastélyát, és bemegy egy ispotályba, hogy ott mások gondozzák őt? Nem, természetesen ő sem kórházban halt meg. Korábban, és ez nem is volt olyan régen, a legtöbb ember, függetlenül attól, hogy szegény volt-e vagy gazdag, általában otthon a családtagjai körében halt meg. Ez manapság már szinte kivételnek számít, annyira ritkává vált. Mindazok a képek, elképzelések tehát, amelyek a fejünkben a halálról, a haldoklásról, a gyászról élnek, valójában egy folyamatos változásnak a lenyomatai. Ebben az előadásban ezekről a változásokról szeretnék beszélni. Kétféleképpen szeretném megközelíteni a témakört. Egyrészt szeretnék beszélni arról, hogy hogyan alakul ki a halálkép a gyermeki fejlődés során, mert amint ezt látni fogjuk, felnőttként nagyon erőteljesen él bennünk is mindaz, amit a gyermekkorunkban gondoltunk a halálról. Másrészt pedig arról szeretnék beszélni, hogy a különböző történeti korokban hogyan alakult a halálkép, hiszen részben ez alakítja a jelenlegi halálképünket is. A nagy kérdés, amire igazából mindvégig választ keresünk, az az, hogy tulajdonképpen mi álmok is jönnek a halálban. Itt három gondolkodónak, Pascalnak, Heinének és Tolstojnak a halotti maszkjai, valamint a kérdezőnek, Shakespearenek a feltételezett halotti maszkja található. A kérdésben már egyfajta sugallat is van. Az álom az azt jelenteni, hogy a halál az valamiféle alvás. És valóban a legkisebb gyermekek, értem ez alatt a 6 év alatti gyermekeket, így gondolkodnak a halálról. A halált azt egyfajta alvásszerű állapotnak gondolják. Nem véletlenül, hiszen a halálból ezt látják. Aki meghalt, az fekszik mozdulatlanul, be van csukva a szeme, ennek következtében olyan, mintha aludna. ha egy picit belegondolunk, akkor rájövünk, hogy ez a kép, ez az elképzelés, ez a mi saját felnőtt fejünkben is benne van. Hányszor mondjuk azt, hogy valaki békésen elszenderedett, jobb létre szenderült, elhunyt, csendben elaludt. Ugyanezeket a szóképeket használjuk gyakran mi is a halálra, a meghalásra. A gyermekek halálképe azonban ilyenkor egy kicsit még más. Ők például azt gondolják, hogy mint ahogyan az alvásból fel lehet ébredni, ugyanúgy fel lehet ébredni a halálból is. Ha valaki már eleget aludt, akkor egyszerre csak fogja magát és felébred. Hasonlóképpen ehhez, mint ahogy lehet kicsit álmosnak lennünk és nagyon álmosnak, úgy lehet például a gyerekek számára kicsit meghalni, illetve nagyon meghalni. A halálnak tehát fokozatai vannak, és a halál nem végleges. A halálból vissza lehet térni az akkori elképzelések szerint, mint ahogyan egyébként ezt mi magunk is gondoljuk a legkülönbözőbb formában, akár testivalóban. Ide tartoznak például a különböző vámpír történetek, Dracula történetek, stb. A halott egyszerre csak fel kell, az egészen kicsin gyermekek valóban így gondolják, akár pedig úgy, hogy valamilyen formában a lelkünk vissza tud térni. Minden esetre már kicsin gyermekkorunkban van egy elképzelésünk arról, hogy a halál az nem végleges dolog. Hogy valójában ez gyermeki tudatlansága, vagy pedig isteni bölcsesség, az természetesen nagy kérdés. A mai konferencia az részben éppen ezeknek a kérdéseknek a taglalásáról szól. 6 éves kor környékén a gyermekek halálképe elkezd átalakulni. A 6-9 éves kor közötti gyermekek a halált már megszemélyesítik. Míg az előző időszakban a gyermekek halálképét az a gondolat jellemezte, hogy a halott az él tovább a halál után is, a 6-9 éves korú gyermekek már úgy gondolkodnak, hogy a halál az, ami él. A halál az, ami valamilyen formában eljön értünk. A legkülönbözőbb megszemélyesítéseket adják a halálnak, ez a halálfej, csontváz, ez annyira általánosan elterjedt, hogy mindmáig használjuk mi is például a különböző villamos vezetékeken, ez a halálos fenyegetettségnek a jelzése. Tehát valamilyen formában megszemélyesítik a gyermekek a halált. Hogy milyen formában, az nagyon különböző lehet. Vannak, akik azt gondolják, hogy a halál az egy sötét angyal. Hányszor használjuk mi is ezt a szóképet, a halál sötét angyala mondjuk időnként. Mondták például az újságírók akkor, amikor volt az a botrány, amikor egy nővér úgymond halálba segített jó néhány embert egy budapesti kórházban, őt is a halál angyalának nevezték. Ez a kép is fennmaradt át felnőtt korunkra is. Vagy azt gondolhatjuk, hogy a halál egy király, aki uralkodik rajtunk. Vagy azt mondhatjuk, hogy a halál az egy lovas. Ezek a képek részben bibliai eredetűek, az apokalipszis egyik lovasa például maga a halál. Az egyik legáltalánosabban elterjedt kép azonban az, hogy a halál az egy kaszás formájában jön elértünk. Ez a kép is teljesen általánosan elterjedt, felnőttként is gyakran találkozunk vele. Nézzünk egy filmrészletet ennek az illusztrálására, és a témakör komolyságát, komorságát, egy kicsit ellensúlyozandó, egy Monty Python film jelenetet szeretnék bemutatni. Az egyik képünk tehát az, hogy a halál egy kaszás. Az idők során természetesen ennél differenciáltabb képünk is kialakul, nem véletlen, hogy itt is parodizálják ezt az elképzelést a halálról. Ennél azért vannak szofisztikáltabb képeink is a halállal kapcsolatban. Ahogyan telik múlik az idő, a gyermekek egy idő után már egyebeket is gondolnak a halálról. Például azt, hogy a halál az tulajdonképpen egyfajta biológiai folyamat. 9 éves kortól kezdve kezd kialakulni az a halálkép, amelyet a pszichológusok reális halálképnek neveznek. Ennek az egyik eleme az az, hogy a gyermekek elkezdik azt gondolni, hogy aki meghal, annak az élete az véget ér. Például azért, mert hogy megöregedett. Az öregedést és a halált azt egyre erőteljesebben kezdik összekötni, az csak a későbbiekben derül ki, és ez egy eléggé súlyos élmény mindenki számára, amikor erre rájön, hogy nem csak az öregek halnak meg. A gyerekek azonban ilyenkor már nem csak biológiai okokat tulajdonítanak a halálnak, hanem például morális, erkölcsi okokat is, mint amilyen például a kereszténységben az a gondolat, hogy a halál az egyfajta büntetés, a bűnnek a büntetése, ami ezen a festményen is látható, Ádámnak és Évának a bűne miatt a bibliai tanítások szerint az emberek kiűzettek az Édenkertből, és ezáltal elveszítették a halhatatlanságukat. Azt mondtam az imént, hogy így módon alakul ki az úgymond reális halálkép. Joggal kérdőjelezhetjük meg azonban ezt a fogalmat, hiszen amint erről már a bevezetésben is beszéltem, a halálkép a különböző történelmi korok során folyamatosan változott. Mi számít tehát egyáltalán reális halálképnek? Egy francia kultúrtörténész, Philippe Ariès, az emberiség fejlődése során 4 nagy korszakot különített el, attól függően, hogy a halállal milyen kapcsolatban voltunk a különböző korszakokban. Az első korszak az nagyjából a középkornak a közepéig tartott. Ezt az időszakot áthatotta az a gondolkodásmód, hogy mindnyájan meghalunk. A halál előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk. Ezt fejezték ki ezek a képek is, amelyeket itt láthatunk, amelyben A halál az elkopintja az apácának a gyertyáját, elragadja a kalmár kincseit, megmutatja az asztrológusnak a jövőt, és legyőzi még a legdicsőbb harcost is. Ez az elképzelés, hogy a halál előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk, ez nem túlságosan furcsa számunkra. Ugyanakkor viszont az akkoriban élt emberek számára más jelentéssel bírt, mint ahogy a manapság gondolunk rá. Nézzünk meg egy újabb filmrészletet, egy Bergman filmből, a Hetedik pecsét címűből, ami jól illusztrálja az akkori emberek gondolkodásmódját.
Mia! Látom őket, Mia! Látom őket! Ott a sötét viharos ég alján. Ott vannak mindnyájan. A Kovács és Liza, a lovag és Rana, Jönsz és Skat, és a szigorú úr, a halál. Táncba viszi őket. Azt parancsolja, hogy fogják kézen egymást, és láncba fonódva járják a táncot. Az élen maga a szigorú úr lépdel, kaszájával és homokórájával. A végén Skat imbolyog a lantjával. Távolodnak a hajnaltól. Ünnepélyes táncba, el a sötétség felé. Miközben eső csorog az arcukba, tisztára mossa könnyeik sólyától.
Ezek a te álmaid és látomásai.
Álmok és látomások, a filmben ez volt az egyetlen férfi, aki tisztán látta azt, hogy mi minden történik. Ebben az időben az emberek úgy gondolkodtak tehát, hogy a halál az mindnyájunkért eljön, a halál előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk. Ez jelent meg az akkori idők haláltáncaiban. A haláltáncokat egyaránt ábrázolták festményeken, mint például itt is, vagy versekben, vagy akár zeneművekben is. A haláltáncok azt fejezték ki, hogy a halál előtt minden ember egyenlő. Mindenkiért eljön a halál. Nem tűnik ez számunkra túlságosan furcsa gondolatnak. Ugyanakkor viszont az akkoriban élt emberek számára ez eléggé más jelentett, mint amit manapság számunkra. Akkoriban például ennek a gondolatnak a kifejeződéseképpen a temetők, azok a települések kellős közepén voltak. Miért? Azért, mert mindenki szeretett volna a szent helyek közelébe temetkezni. Hol volt egy szent hely egy településen? Hát a templom a település kellős közepén. Ennek következtében a temetők azok maguk is a települések közepén voltak. Ott, ahol nap mint nap mindenki eljárt, ott, ahol a közösségi élet zajlott, az élet és a halál teljesen szorosan összefonódott. Annak a gondolatnak a kifejeződéseként, hogy a halál előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk, és most jön egy olyan gondolat, ami viszont már elég meglepő lehet számunkra, az embereket akkoriban tömegsírokba temették. Nagyon kevés kivételtől eltekintve senkinek nem volt névre szóló sírja. Na de mi történt akkor azzal a tömegsírral, ami egy idő után betelt? Hát a templom körüli tér nyilvánvalóan korlátozott volt. Ilyenkor azt csinálták az akkoriban élt emberek, hogy kihantolták a csontokat, és közös csonttárakban helyezték el őket. Ez talán már jól mutatja, hogy a minnyáján meghalunk, a halál előtt minnyáján egyenlőek vagyunk gondolata, nem pont azt jelentette az akkori emberek számára, mint amit pillanatnyilag nekünk is. Ugyanennek egy másik megnyilvánulása az, amit ezen a fotón láthatunk, ez egy Palermóban készült fotó, a palermói kapucinus szerzetesek egyik temetkezési módja volt az ebben az időben, hogy egész egyszerűen holttestüket felfüggesztve mumifikálták a holttestet. Ez a gondolat, hogy valaki halála után ilyen állapotban legyen, ma már elég meglepő volna számunkra. Akkoriban a palermói lakosok között annyira népszerűvé vált ez a kezdeményezés, hogy ők maguk is ezt szerették volna, és igyekeztek elérni, amit aztán sikerült is, hogy a palermói kapucinusoknak a katakombáiba a palermói lakosok is temetkezhessenek. Valójában mindezeknek a hátterében ugyanaz a gondolat motoszkált, nevezetesen az, hogy memento mori, emlékezzünk a halálra. A középkorban élt embereknek a gondolkodásmódját áthatotta az a gondolat, hogy bármikor eljöhet értünk a halál, ezért aztán készen kell rá lennünk. Bármelyik pillanatban kerülünk, úgymond a teremtőnk elé, minden pillanatban olyan életet kell élnünk, hogy ne kelljen szégyenkeznünk azért, ami történik. Ezt a korszakot, a halállal való együttélésnek, ezt a mai ember számára már eléggé meglepő korszakát, rövidesen újabb események kezdték átalakítani. A középkor második felében olyan nagy járványok söpörtek végig a földön, mint amilyen a pest is, a lepra, a kolera, amelyek emberek sokasságát pusztították el. A pest is például néhány év leforgása alatt, ennek egy szimbolikus pusztítását láthatjuk ezen a képen, 34 millió ember halálát okozta Európában. Olyan nagymérvű volt a pusztulás, és olyan nagymérvű volt a gyermekhalandóság is, amint ezen a képen is látható, hogy ez teljesen átalakította a halálképet. És nem csak a halálképet, hanem nagyon sok egyéb szokást is. Akkoriban például rendkívül gyakori volt az, hogy az elsőszülött fiúnak, mint ahogy manapság is, az édesapja nevét adják, azzal a szándékkal, hogy az örökítse tovább. Mivel azonban tudták, hogy a gyermekek nagy része nem éli meg a felnőtt kort, ezért ebben az időben sok egymást követő fiúgyermeknek adták ugyanazt a nevet. Eleve azzal a gondolattal keresztelték meg őket, hogy tudták, hogy meg fognak halni, nem fogják megélni a felnőtt kort. Ez a családfakutatóknak elég nagy nehézség egyébként, amikor végre eljutnak egy leszármazási sor alapján egy középkori családhoz, akkor egyszerre csak azzal találkoznak, hogy ugyanolyan néven számos ember élt abban a családban. Nagyon átalakult át a halálhoz való viszonyulás, és átalakult ezzel kapcsolatban a halál ábrázolása is. A korábbi haláltánc jellegű ábrázolásokat fölváltották az ilyen jellegű a halál diadala típusú alkotások, amelyben a halál pusztít, mindent letarol. Akkoriban a papok arról beszéltek, hogy valójában mindezeket a járványokat, pusztításokat az emberek maguknak köszönhetik, mert gonoszak voltak és meg kellene térniük, és ez még az utolsó pillanatban is lehetséges. Emlékezzünk arra a bibliai történetre, amelyben Jézus mellett ugye két lator van, és az egyikük az utolsó pillanatban megtér, és Jézus azt mondta neki, hogy bizony mondom néked, még ma velem leszel a mennyek országában. Akkoriban ez a gondolat előtérbe került. A papok arról beszéltek, hogy még az utolsó pillanatban is megtérhetünk, és egyre gyakoribbá váltak az ilyen jellegű halálábrázolások, melyen az emberért eljön a halál, és egyúttal ott van a haldokló mellett az ördög és az angyal is. Mert az utolsó pillanatban még bármi eldőlhet. Ez viszont azt jelenti, hogy a halálom az egy nagyon személyes történet. Emlékezzünk csak vissza, nem túlságosan korábban még tömegsírokba temették az embereket, jeltelen sírokba. Mindnyájan meghalunk, ez volt a vezérlő gondolat. Most már a halálnak egyre inkább személyes jellege kezd lenni. Ezért nevezi Philip Ariès ezt a korszakot a középkor második felé az önmagunk halála korszakának. Az azonban, hogy a halál személyessé vált, egyre újabb és újabb további változásokat kezdett el elindítani. Ekkor már például felravatolozták a halottakat. Korábban egész egyszerűen csak kitolták a falu közepén álló tömegsírbe és beleborították, itt már nagyobb tiszteletet adtak a holttestnek, felravatolozták például. Ha viszont felravatalozták a holttestet, és ez általában otthon történt meg, akkor azt valahogyan el kellett juttatni a temetőbe. Ekkor jelent meg a halotti menet, ami számunkra olyan természetesnek tűnt egy időben, ma már ugye szintén eléggé fura lehet bizonyos körülmények között, de hát ennek is valamikor meg kellett jelenni a történelemben. Itt a középkor második felében jelent meg a temetési menet, mint a holttest méltó kikísérésének a lehetősége eszköze. Amikor én kisfiú voltam, egy olyan szabolcsi faluban nőttem fel, ahol akkoriban még volt háznáravatalozás, virrasztás, és a halottat értelemszerűen a falu főutcáján vitték ki a temetőbe. Mi sem természetesebb, nagy szégyen lett volna az, hogyha valami mellékutcán próbálnak elsunyogni a halottal. Ma már mennyire megdöbbennénk, hogyha azért kellene az autónkkal arra szolgatnunk, mert hogy a főutcán éppen egy temetési menet megy. Nem túlságosan hosszú idő telt el a saját életemben, történelmi távlatokkal mérve semmiképpen sem. Ugyanakkor viszont teljesen átalakult már a mai kornak a halálképe is. Ebben az időben jelent meg tehát a temetési menet, és a temetések ezzel együtt egyre színpompásabbak kezdtek lenni. És ez már egy új korszaknak a kezdete, amit Philip Ariès úgy nevez, hogy a másik ember halála. Egyre inkább előtérbe került az a gondolat, hogy a halál mennyire borzalmas elválás valakitől, akit szeretünk, akit még a halálában is megtisztelünk azzal, hogy pompás temetés rendezünk neki, ilyen gyászhintón visszük ki. Ilyen sokan eljönnek a temetésére, minél többen vannak ott a temetésen, annál színpompásabb a temetés, és ekkor a halál után már nem tömegsírokba temették az embereket, hanem saját névre szóló sírokba, esetenként olyan mauzóleumokba, csodás házakba, amelyek szinte egyfajta leképezései voltak annak, ahogyan élt valaki az itteni világban. Ekkor jelentek meg azok a hatalmas gyászfátylak, nagy gyászruhák, amelyek ezen a képen is láthatóak. Egyre inkább előtérbe került tehát az a gondolat, hogy a halál az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fájdalmas elválás. És ha elválás, szeretet, akkor már is érthetővé válik egy az időtájt megjelenő, bár eléggé furcsának tűnő jelenség, a halálnak és az erotikának az összefonódása. Ez ennek a kornak, és itt már az újkorról beszélünk, egy sajátossága volt. Gondoljunk csak például a Rómeó és Júlia kripta jelenetére, ahol a szerelem és a halál például eléggé mindenki számára ismerten összefonódik. De hadd idézek például egy Baudelaire versből, aminek az a címe, hogy Egy dög. Azt hiszem, hogy a cím alapján nehéz volna elhinnünk, ez egy szerelmes vers. A következőképpen szól. És hiába, ilyen mocsok leszelte drága, ilyen ragály és borzalom, szemeim csillaga, életem napvilága, te, lázam, üdvöm, angyalom, csontodat penész eszi, húsodból vadvirágnő, a kövér gyom búrjánzik buján. A halálnak és az erotikának ez az összefonódása, ez részben annak volt köszönhető, hogy ez időtájt már nem a pest és a lepra, a kolera pusztított, hanem elsősorban a TBC. A TBC az leginkább fiatalokat támadott meg, és többek között fiatal nőket, akik éppen nőiességüknek a teljében voltak. Egyszerre hordozták tehát a nőiességet, a szexuális vonzerőt, és egyúttal úgymond a halál leheletét is a szószoros értelmében véve. Nem véletlen, hogy ez időtájt jelentek meg például a Dracula történetek, amelyek, amint talán ezen a filmplakáton is látjuk, azért nem csak a halálból való visszatérésről szólnak, hanem van ezeknek egyfajta erotikussága is, ahogyan a vámpírot ráhajol a nőnek a nyakára. Ezt az újkori halálképet rövidesen újabb események kezdték el átalakítani. A 20. század elején, majd a 20. század közepén, és sajnos részben napjainkban is, olyan borzalmas események történnek, amelyek szinte elképzelhetetlenek voltak korábban. Ilyen volt például az atombombának a ledobása, amikor pillanatok alatt százezrek haltak meg, vagy ilyen volt például a koncentrációs táboroknak a léte. Mindezek nagyon jelentősen átalakították a halálképet. Természetesen az a békés viszony, amely az emberek és a halál között volt például a középkor első időszakában, eléggé nehezen képzelhető el Hiroshima, vagy akár a koncentrációs táborok léte után. A 20. század halálképe igen gyorsan és elég jelentősen kezdett el megváltozni. Nem csupán ezek az események alakították, sok más egyéb is. Az imént utaltam például arra, hogy az én kisgyermekkorom óta mennyi minden megváltozott abban a faluban, ahol felnőttem. Nagyon gyorsan átalakultak a halállal kapcsolatos szokások, hagyományok, rítusok. Azok a kis közösségek, amelyek fenntartottak szokásokat, megszűntek, és ezzel együtt megszűntek azok a rítusok is, amelyeket ezek a közösségek éltettek. Ez nagyon jelentősen átalakította a halálképünket is, hiszen korábban egyfajta mintát adott az, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen időszakban. Ma már ezt nem tudjuk. A haldoklók régebben otthon haltak meg, kisgyermekkora óta mindenki láthatta azt, hogy mi történik egy ilyen helyzetben. Manapság már a kórházak falai jótékonyan elrejtik előlünk a haldoklókat. Ennek számos negatív következménye van. Nem szocializálódunk például arra, hogy mi történik akkor, hogyha valaki megbetegszik és meghal, hogyan tudunk neki segíteni ilyenkor. Sokszor megkérdezik tőlem például azt, hogy kivigyék-e a gyermeket a temetésre. Valójában a kérdés a kérdezők szempontjából gyakran egy álkérdés. Azt akarják hallani tőlem, hogy nem szabad kivinni. A kérdésük tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugye nem szabad, ugye az nagyon rossz lesz neki. Mert amikor elkezdek arról beszélni, hogy igen, természetesen ki lehet vinni a gyermekeket a temetésre, akkor rögtön elkezdenek tiltakozni és érveket hozni fel az ellen, hogy miért volna ez borzalmas egy gyermek számára, hogy őt kivinnék a temetésre. Nem egy esetben találkoztam azzal is, hogy a szülők eltitkolják a gyermek elől nem csak azt, hogy most éppen a nagymama temetésére mennek, a gyermeket otthon adják és egy babysitterre bíznak, hanem azt is, hogy meghalt a nagymama. Kérdeztem egyszer egy ilyen szülőtől, hogy honnan fogja akkor tudni a gyerek? Majd rájön egyszer. De és miért nem mondták meg neki? Mert vele erről még nem lehet beszélni. Tehát valójában bennünk kezd kialakulni egy olyan erőteljes hárítás, tagadás, amit számos területre kivetítünk, többek között például a gyermekekre is, és azt gondoljuk, hogy velük nem lehet ilyen dolgokról beszélni. Említettem, hogy régebben a halálnak egy nagyon nagyfokú személyessége volt. Volt egy olyan időszak, amikor ez állt a halálkép előterében. Hát ez is jelentősen megváltozott. Ez az értesítő talán jól mutatja a halálnak azt a személytelenségét, ami a 20. századnak a közepére már igen erőteljesen jellemző volt. A haldoklók többsége kórházba került, ahol akarva akaratlanul is bekerültek egy olyan rendszerbe, ahol szinte futószalagszerű ellátásban volt részük. A halál egyre inkább elveszítette a személyességét. Egyre kevésbé tudtunk vele mit kezdeni, és éppen ezért Philip Arias ezt az időszakot már a tiltott halál időszakának nevezi. A halál egyfajta tabu témává kezdett válni. Egyre kevésbé mertünk már beszélni erről. Egyre kevésbé tudtunk foglalkozni vele, és nem is akartunk már foglalkozni vele. Hol van már az az időszak, amit a középkori emberek képviseltek, akik azt mondták, hogy minden pillanatban emlékezzünk a halálra. Ma leginkább egyáltalán nem szeretnénk erre emlékezni. Gondoljunk csak vissza arra, hogy milyen volt például, amikor találkoztunk egy gyászolóval. Az esetek többségében nincsenek szavaink erre, nem tudjuk, hogy mit mondjunk egy ilyen embernek. A halál egyre inkább elkezdett kikerülni az életünkből. Bár nem teljesen került ki. Valamilyen formában megmaradt, de egy furcsa, eléggé torz formában. A média továbbra is közvetíti felénk a halált, csak éppen a halálnak a speciális formáit, mint amilyen például a váratlan, az erőszakos halál. Ilyenekből nagyon sokkal találkozunk. De vajon mikor készül például egy dokumentumműsor, amit főműsoridőben leadnak a természetes halálról? Egy alkalommal az egyik munkatársamat, aki a Napfogyatkozás Egyesületnél dolgozik, ez egy gyászolókat segítő szervezet, meghívták egy rádióműsorba, hogy beszélgessenek a gyászról. A műsor időtartama éjjel 2-től 3-ig. Munkatársam kérdezte, miért van ilyen későn a műsor? Műsorvezető csodálkozott, hogy lehet ilyen butaságot kérdezni. Azért mondta, mert főműsoridőben nem lehet sokkolni az embereket egy ilyen témakörrel. Kialakult a halálnak és a hárításnak, a halálnak és a haldoklásnak, a gyásznak egy nagyon erőteljes hárítása. A halál gondolata, ami a haldoklók kórházba kerülésével eléggé kikerült már a látókörünkből, már csak különböző média útvonalakon keresztül jut el hozzánk, a média pedig egy elég sajátos képet rajzol a halálról. A média számára a halál az egyrészt egyfajta agresszivitás, kiélési, megélési lehetőségként jelenik meg, hogyha akció vagy horrorfilmeket néznek az emberek, másrészt pedig egyfajta szentimentalizmusként. Nézzünk egy példát erre, egy mindenki által ismert történetből, a szerelmi történet. Nem magából a filmből, hanem ennek a reklámjából látunk most majd egy részt.
Quite possibly the most romantic movie ever made. Love Story broke every conceivable box office record around the world in the early 70s, defying the film industry's perception at the time that romance at the movies had come and gone.
Jenny, I'm sorry.
Don't. Love means never having to say you're sorry.
Winning 7 Academy Award nominations, including Best Picture, this elegantly simple, direct, and incredibly powerful film made Ryan O'Neill and Ally McGraw megastars overnight. And the haunting theme song became a universal anthem for the time.
A jelenetben ugyan a színésznő többek között azt mondja, hogy aki szeret, annak soha nem kell azt mondania, hogy sajnálom. Én az utóbbi időben gyakran találkozom gyászolókkal, ők nem pont így érzik. Zárójelben jegyzem meg egyébként, ugyanez a színésznő később egy másik filmben játszott, ahol a partnere szájába adták ezt a mondatot, tehát tőle hallotta viszont ezt a mondatot, aki szeret, annak soha nem kell azt mondani, hogy sajnálom, mire ugyanez a színésznő a másik filmben azt mondta, ekkora marhaságot még soha nem hallottam. A helyzet ugyanis az, hogy ez valóban egy nagyon szépen hangzó közhely, csak éppen nem igaz. És mindaddig, amíg nem kezdünk el a gyásszal, az ilyen szentimentális megközelítéseknél egy kicsit mélyebben foglalkozni, addig lehet, hogy tényleg azt hiszük, hogy aki szeret, annak soha nem kell azt mondani a másik embernek, hogy sajnálom. Ahogyan eltávolodtunk a haláltól és a gyásztól, úgy tudjuk egyre kevésbé azt, hogy mit tegyünk a haldoklók mellett, és úgy tudunk egyre kevésbé élni, és úgy gondoljuk egyre inkább azt, mint ami ebben a filmben is elhangzik. Úgy alakulnak olyan hamis értékek, mint amilyen a pénz, a siker, a hatalom, a karrier, leéljük életünk nagy részét ezeknek a bűvkörében, a középkori embereket folyamatosan emlékeztette a saját kultúrájuk arra, hogy a halál fényében mindezek vajon mit jelentenek, és mik az igazi értékek. Manapság már nem feltétlenül így gondolkodunk mindezekről. Nem nagyon tudunk mit kezdeni a halállal, a haldoklással, a gyásszal, ennek a következménye az is, hogy nagyon gyakran a gyászolók maguk sem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ennek az egyik jele az, hogy nagyon sok gyászoló egész egyszerűen belebetegszik, vagy belehal a gyászba. Az a szókép, hogy az embereknek fájdalmukban meghasad a szívük, ez nem csupán valamiféle népdalokban található romantikus kép, mint láthatjuk valóban a veszteséget követő első héten a szívinfarktusok gyakorisága 4-szeresére nő. Ugyanakkor viszont egyéb veszélyek is fenyegetik a gyászolókat, nagyon sokan öngyilkosok lesznek, balesetben halnak meg, többen, mint ahányan azok közül, akiknek nem volt ilyen veszteségük, vagy tüdőrákosak lesznek, nyilván az összefüggés itt is könnyen belátható, sokkal többet dohányoznak ezek az emberek a feszültségük levezetésére, és jelentősen megnő az alkohollal összefüggő halálozás is, természetesen azért, mert hogy az alkoholfogyasztás szintén egyfajta feszültséglevezető módszer egyesek számára, és például a májcirrózis az egy nagyon gyakori halálok lehet ennek következtében. Nem tudunk tehát mit kezdeni egész egyszerűen a gyásszal. Kialakult egy olyan korszak, egy olyan kultúra, amikor lassan már sem tudjuk, hogy mi az, ami természetes vagy normális. Hozzám pszichiáterként gyakran jönnek gyászolók olyan félelmekkel, hogy velük valami baj van. Már fél éve, hogy meghalt a férjük vagy feleségük, és még mindig nem tudnak túljutni rajta. Valójában a régi idők emberei gyászévről beszéltek, és nem véletlenül egy év kell ahhoz, hogy minden egyes évforduló lejátszódjon, amit nélküle élünk meg. Egy karácsony, amikor valaki hiányzik közülünk, egy születésnap, amikor éppen az ünnepelt nincs itt, akit felköszönhetnénk, egy házassági évforduló, amit egyedül kell megélni. Amíg mindezeket nem éljük át, addig nem tudjuk a gyászt érzelmileg teljesen feldolgozni. A mai kor, a mai kultúra azonban, amely egyfajta haláltagadó, gyásztagadó kultúra továbbra is, azt szeretné még, hogy ezzel az egésszel ne is foglalkozzunk. A temetés után a gyászolók már éljenek ugyanolyan életet, mint korábban, menjenek vissza a munkájukhoz, és így tovább, és így tovább. A temetés ugye néhány héten belül legkésőbb megtörténik. Ennyi idő alatt képtelenség feldolgozni a gyászt. Valójában azonban abban az esetben, hogyha a gyászolók mégiscsak megengedik maguknak ezeket az érzéseket, akkor a fájdalmak mellett meglepő tapasztalatokra is szert tesznek. És azért is szeretnék erről beszélni, mert hogy mindeddig a halálról és a gyászról elsősorban úgy beszéltünk, mint valami nagyon rossz dologról. Pedig előadásomat azzal kezdtem, nagyon sok mindent tanultam a halál közeli élményt átéltektől, és nagyon sok mindent tanultam maguktól a gyászolóktól is. Itt csupán néhány gondolatnak a felvillantására van lehetőségem, de hadd beszéljek néhány gondolatot arról, hogy hogyan lehetséges a gyászból olyan tapasztalatokra szert tenni, amelyeket utólag az emberek maguk is úgy értékelik, hogy ez pozitív változás az életükben. Ez magukat, a gyászolókat is meglepi. Az egyik ilyen változás például az értékrendbeli változás. Az imént említettem, hogy manapság az értékrendünkben nagyon jelentős helyet foglal el a pénz, a siker, a hatalom, a karrier, és így tovább, és így tovább. Egy gyászoló egyszer azt mondta nekem, tudja, doktor úr, amikor mi összekerültünk a férjemmel, akkor rengeteget dolgoztunk azért, hogy végre lehessen egy közös lakásunk. Éjjel-nappal dolgoztunk, a férjem rengeteget túlórázott, hétvégéken is alig találkoztunk egymással, és mindig arról beszéltünk, hogy egyszer majd, hogyha meg lesz mindenünk, akkor boldogok leszünk. Aztán végre meglett a házunk, kellett rá egy jó nagy kölcsönt felvenni, rengeteget dolgoztunk, hogy a kölcsönt törleszteni tudjuk, meg hát megszületett a gyerek is. Azért is kellett sokat dolgoznunk, hogy őt tisztesen el tudjuk látni. Aztán persze arra is rájöttünk, hogy nem jó a gyereknek egy ilyen betondzsungelben felnőni, kellene inkább egy vidéki nyaraló. Éjjel-nappal dolgoztunk, a férjem állandóan túlórázott, nem nagyon találkoztunk, azt mondtuk, hogy nem engedhetünk meg magunknak semmit, mert hogy most még gyűjteni kell a pénzt, majd ha már mindenünk meg lesz, akkor boldogok lehetünk. És most meghalt a férjem, a nyaralónk még félig sincsen kész, és én azon gondolkodom, mondta, hogy miért nem lehettünk mi boldogok akkor, amikor együtt voltunk. Mi mindig csak vártuk ezt a boldogságot, mindig csak azt hittük, hogy ha több pénzünk lesz, akkor azzal boldogabbak leszünk majd. Aztán most, hogy meghalt a férjem, látom, hogy ez soha nem jött el. Az egyik változás tehát, hogy átalakulnak az értékek. Szorosabbá válhatnak bizonyos kapcsolatok. A gyász nagyon erőteljesen átrendezi a kapcsolatokat. Egy édesanyja mondta nekem, aki a gyermekét veszítette el, szerettem volna beszélni erről a férjemmel, de ő mindig azt mondta, nem szabad a sebeket felszakítani. De én akartam vele beszélni erről, és azt mondtam neki, hogy akkor legalább hallgass meg, nem kell mondanod semmit, csak hallgass rám. És a férje ezt elfogadta, leült, és természetesen egy idő után már a férfi is elkezdett beszélni saját érzéseiről, és azt mondta ekkor ez a nő, hogy soha nem voltak még ennyire közel egymáshoz, mint ezekben a beszélgetésekben. Nagyon sok minden megváltozik tehát. Ugyanez az anya mondta azt, hogy mióta meghalt a gyermeke, azóta igazán tudja azt, hogy mi az igazi probléma az életben. Korábban annyi mindenen felidegesítette magát, azon például, hogy milyen volt éppen a munkahelyén a főnöke, vagy mit mondott a kolléganője, mit mondott egy boltos, és így tovább, és így tovább. Most már azt mondja, hogy most már látja, hogy ezek mennyire fölösleges dolgok voltak, amiken ő idegeskedett. Új perspektívák felfedezése. A gyász szinte mindent összetör, ami korábban számunkra fontos volt. A gyász időszaka gyakran egyfajta újjászületés az emberek számára, új értékekkel, új gondolkodásmóddal, és végül, de nem utolsó sorban a spirituális növekedés. Olyan kérdésekkel találkozunk ilyenkor, mint például azzal, hogy van-e élet a halál után? Van-e Isten? Vajon a bűneink miatt, a halálunk után felelősségre vonnak-e bennünket? Hogyan kellene tulajdonképpen élnünk? Olyan kérdések ezek, amelyeken valójában gyakrabban kellene elgondolkodnunk, a gyász, a halál közelség azonban rákényszerít bennünket. A gyász tehát valójában nem csak egyfajta veszteség lehet, hanem egyfajta növekedés is. Így válik érthetővé William Blake-nek ez a gondolata, amit éppen a saját festményével illusztrálok itt, gyönyöre egy teherbe, de a szenvedés szül. Ez a gondolat valójában nem is annyira távoli tőlünk, mint ahogyan ezt gondolnánk, hiszen nagyon sok kultúrát áthat ez a gondolat. A kereszténységben például Krisztusnak a halála, ez önmagában is egy új korszaknak a kezdetét jelentette, mint egy az ő szenvedése az, amely a kereszténység tanításai szerint egyfajta megváltást hozott az embereknek. Ugyanez a gondolat azonban nem áll távol más kultúráktól sem. Buddha esetében például jól tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége volt számára a halállal, a múlandósággal való találkozásnak. Őt igyekeztek ettől megóvni. Azt írja az akkor még Siddhartha visszaemlékezéseiben. Kényeztettek, nagyon elkényeztettek. Éjjel-nappal fehér napernyőt tartottak fölém. Volt egy téli palotám, egy nyári, és egy harmadik az esős évszak idejére. Az esős évszak 4 hónapja alatt egyáltalán nem hagytam el a palotámat, és zenészlányok vettek körül. Siddhartát megpróbálták megóvni a világ minden szenvedésétől. Később azonban egy istenség megjelent előtte, aggastyánként, betegemberként, holtesként, majd aszkétaként, és ez megváltoztatta az ő gondolkodásmódját. Hasonlóképpen, mint ahogyan a Krisna tudatú hívőknél is, de erről ezen a rendezvényen nagyon sokszor lesz szó, hogy mi mindent jelenthet a halál egy más felfogásmódban számunkra, nem csupán egyfajta szenvedést, hanem egy olyan spiritualitást is, amiről ezen a konferencián még sokszor lesz szó. 2 filmrészlettel szerettem volna zárni az előadást, ebből idő hiányában most már csak egyet tudok akkor bemutatni, és az nem ez lesz. Itt egy indiai temetésnek a képeit látnánk, de akkor most csak ennyit felvillantásképpen annak az illusztrálására, hogy egy temetés az más kultúrkörökben nem csak olyan szomorúság és fájdalom lehet, mint ahogyan nálunk. Zárásként azonban éppen ezeknek a gondolatoknak a szintéziseképpen oda jutnék vissza, onnan elindultam, Polc Alenhez. Alen élet egyik utolsó interjújában beszélt arról, hogy hogyan viszonyul a mulandósághoz, a halálhoz, az élet értékeihez. Az ő szavait szeretném most itt felidézni, és ezzel zárni ezt az előadást.
Szerintem hozzá. De ha muszáj jönni, akkor még csinálna, mert érdekes volt, szép, hogy én meg vagyok elégedve az életemben. Szeretni a növényeket, az állatokat, az eget, a vizet, a gyermekeket. A szeretnek megélni, aztán, hogy átalakult szeretetni, megélni a barátságnak 1000 színét, a művészetek, hát gyönyörű a világ, az értékek benne. Ezeknek az szeretete, hogyha megkapja az ember, hogy tudja ezeket szeretni, akkor az egyik legnagyobb érték, a másik, hogy tudjon adni szeretetet. Tudjon figyelni másokat, hogy te egyszerűen úgy éljen, hogy élek, hogy ezek mind örömöket jelentett. Nem azt, hogy a munkámnak van valami célja, valami értelme, tudok valamit adni. Tehát óriási érték az, hogyha valamit megteremtek, legyen az csak egy jó ház, jó gazdasággal, úgy értem, hogy állatok, amiket jól gondozok, gyermekek, amiket jól nevelek. Tehát valami jól csinálni. És ezer ilyen érték van, de a lényege az, hogy örömmel, szeretettel élni, és valamit létrehozni, valamit csinálni, részt venni a teremtésben. Nagyképű, ugye? Valahogy, hát az alkot, azért alkotott minket a saját képére, hogy alkossunk, gondolom én.